20 év után jutott újra döntőbe a magyar csapat, férfi párbajtőrben, és 52 éve nyertek legutóbb. Hogyha hallgatóinknak meg akarnánk mutatni, hogy ki volt, hogy hová kell gondolni, akkor ugye Schmidt Pál neve mindenkinek ismerős, hogyha a többieké nem is, de Schmidt Pál a legutóbbi csapat egyik tagja, aki ott is volt.
Pontosan, és Kulcsár Győző, aki az egyik ugyancsak a csapatnak a tagja volt, az már meghalt, tehát az őnek is dedikálták egy kicsit ezt a győzelmet. Még most is elérzékenyük, amikor visszagondolok a tegnap esti eseményekre, egy nagyon-nagyon kiélezett döntő volt, nem jutottak el például csak a fele eredményig, amennyi amúgy a párbajtőrjárásban lehetséges, tehát 45-ig
kellett volna.
Igen, ehhez képest 25-25-nél volt az aranytúrs, tehát hihetetlen kielezett védekezésre, nagyon taktikusan vívott mindkét csapat, és akkor a végén a magyarok be tudták vinni ezt az aranytúrs, tehát őrület volt, őrület.
Szóval bizonyítja ez az eredmény, hogy a párbajtőr különösen, ugye, ahol bármit meg lehet szúrni, de csak szúrni, nem vágni, mint a kardban, az már nem úgy sport, hogy fizikai teljesítmény, hanem sokkal inkább egy ilyen kombinatorika, nem tudom, matematika, szellemi fitness, mi kell hozzá, hogy ezt csinálják?
Hát a testi fizikai felkészültség mellett mindenképpen a agyban, fejben is nagyon ott kell legyen az ember, amikor ezt vívja, ugyanis fel kell építeni minden egyes asszót, minden egyes tust fel kell építeni, hogy te most mit akarsz csinálni, egy kicsit sakk, olyan, mint a sakk, tehát hogy amit az ellenfél fog tenni, te azt előre kell kalkulálnod, visszavágnod, parádé kell, tehát nagyon-nagyon komplikált és kombinált sport. Egyszerűnek tűnik, amikor a tévében nézzük, de amikor belegondolunk, hogy ezt foglalkozásszerűen valaki napi 8 órában edz, és akkor a végén eljut oda, hogy megnyeri az olimpiai aranyérmet, ez fantasztikus lehet.
Hát még hosszan tudnám ecsetelni, akár azt is, hogy ugye van ennek az éremnek egy pici része itt adáskörzetünkben is, hiszen András Tibor szülei Szatmáron vívtak, úgyhogy inkább menjünk tovább, jó, hogy ebben ne bonyolódjunk bele. A következő hír az, hogy Milák Kristóf a legjobb idővel jutott be a férfi 100 méteres pillangóúszás ma esti döntőjébe, a 200 háton aranyérmes Kós Hubert viszont nem került a legjobb 8 közé. A tegnap esti döntőkben a francia Léon Marchand, akit már megénekeltek a franciák, és tegnap ismét megénekeltek, a férfi 200 vegyes megnyerésével negyedszer lett aranyérmes.
Igen, tehát Léon Marchand, ő történelmet írt a francia úszósport számára, olyan magasságban engem emelkedett, mint Ian Thorpe, vagy Michael Phelps, tehát az, aki halmozza az aranyérmeket, és valóban például a tegnapi vívódöntőben, a párbajtő vívódöntőben is, amikor a Magyarország és Japán vívta a döntőt, akkor is, hogy adott pillanatban felcsendült a La Marseillaise, mert akkor jött a hír, hogy ő megnyerte a negyedik aranyérmet, tehát hogy ő tényleg talán az olimpiának az egyik arca lesz.
Igen, hát az említettek, akik nagyon sokat nyertek, egyikük sem volt francia.
Nem,
nekik most először van ilyenjük.
Igen, és visszatérve Milák Kristófra, akivel felvezetted ezt a hírt, tehát valóban ő az előfutamok során és a középdöntőben is a legjobb időt úszta a 100 méter pillangón. Első helyről kvalifikálta magát a döntőben. Lássuk azt, hogy majd az ellenfelekben mi maradt benne. Igen. Neki egy kicsit gyengébb volt most a középdöntője, mint az előfutamokban, egy picivel-picivel. Kicsit rá is úsztak a második elődöntőben, de lássuk, hogy benne mi maradt, illetve mi maradt az ellenfelekben. Milák Kristóf amúgy a szokásához híven most sem nyilatkozott.
De este 9:30-kor 100 méteres férfi pillangóúszásban a döntőben rajt hozzáll, és akkor megnézhetjük, hogy mi maradt benne, és mire képesek még az ellenfelek, vagy egyszerűen csak le akarták győzni Milákot, legalább az elődöntőben.
Senkinek sem sikerült.
Tehát nem
sikerült nekik legyőzni. Amúgy Kós Hubertre visszatérve, Kós Hubert, ő nyilatkozott a futama után, és akkor elmondta azt, hogy hát igazából az olimpiai aranyérem megnyerése után 3 órát tudott aludni, utána csak forgolódott az ágyba, egyszerűen az adrenalin szintjét nem tudta olyanra lecsökkenteni, hogy abból alvás, pihentető alvás lehessen, úgyhogy emiatt aztán tényleg az úszása sem sikerült úgy, ahogy akarta. 16. volt a 16-ból.
De hát ő már megtette a magáét, és lesz még olimpiája Kós Hubertnek, ebben bízunk. A vízben maradunk. A női vízilabda válogatott Magyarország 17-11-re nyert Kína ellen, és ezzel bejutott az olimpiai torna negyed döntőjébe. És holnap Ausztrália ellen akár a csoportgyőzelmet is megszerezheti a magyar csapat.
Igen, tehát ők is a kötelező új gyakorlatukat végig csinálták, tehát a csoportból mindenképpen elvárás volt részükről az, hogy bejussanak, tovább jussanak, úgyhogy ezután majd az egyenes kieséses szakaszban következik majd a neheze. Az ellenfeleknek a függvényében lesz majd érdekes, hogy kivel fognak majd vívni. kivel fognak majd vízbe ugrani, ki ellen fognak majd vízbe ugrani. A nyilatkozatok szintjén azt mondták, hogy mindenképpen meg akarják nyerni az utolsó mérkőzésüket is, nem akarnak belemenni számítgatásokba. Úgyhogy ők azt mondják, hogy az előttük levő ellenfélt akarják minden egyes alkalommal legyőzni, jöjjön bárki.
Vízilabdában egyébként szombaton délután, az ma délután a férfiaknál Magyarország, Ausztrália, később pedig Románia, Olaszország, és vasárnap következik a nőknél Magyarország, Ausztrália.
Igen, a románok 3 verességgel állnak jelenleg, Olaszország ellen sem ők az esélyesek, úgyhogy lehet, hogy a román válogatott számára az olimpia itt majd véget fog érni.
És akkor egy sokkal eredményesebb sportágra evezzünk át, konkrétan az evezés pályára.
Igen, az evezésnél a román válogatott, amit már tegnap is érintettünk a műsorban, nagyon-nagyon hozza azt, amit tőle elvártak, tehát aranyérmeket, érmeket folyamatosan szállítják, és erre ezt tovább tudják majd még pakolni ma, ugyanis a 8+1-es női csapat az olimpiának a fő esélyese. Ők azok, akik igazából... akiket meg kell verni, ők azok, akik a legnagyobb eséllyel indulnak majd el. Tehát igazából dél körül nagyon fontos lesz az, hogy bekapcsolják a tévét, és nézzék az eveződöntőt. Sőt, nagyon fontos lenne az, hogy 2 készülék előtt legyenek, ugyanis dél körül fog majd lőni Madalina Amaistrai, a kolozsvári egyetemista, aki matematikát tanul itt a Bábesbolyi Egyetemen, amúgy a Rödeúci, tehát moldovai születés, a nevéből is lehet hallani, hogy Amaistrai, ez egy ilyen moldovai hangzású név, de ő fog 8. döntőben fog majd IASZ versenyen indulni, egy koreai ellen, a világranglista 2. koreai ellen.
Esély.
Kicsi, de hát eddig is olyanokat győzött le, akik előtte voltak a rangsorban. Egy izraeli, meg egy olasz ellenfele tudott legyőzni, és nagyon-nagyon higgadtan, nyugodtan versenyez, úgyhogy akármik kinézhetünk belőle egy szép teljesítményt is.
No, akkor kiszálltunk a vízből. Következhet akár a férfi kézilabda is. A világbajnok Dánia nyert 28-25-re a Magyarország ellen.
Igen, tegnap beszéltünk arról, hogy lehet, hogy ezt a magyar válogatott egy kicsit, nem mondjuk azt, hogy elengedi ezt a meccset, a dánok elleni mérkőzést, ugyanis ők mindent feltesznek majd az utolsó mérkőzésre, a házigazda Franciaország elleni, akiket meg kell verni. A franciák amúgy a tegnap megnyerték a mérkőzésüket, ez pedig azt jelenti, hogy Argentinát tudták legyőzni, ez pedig azt jelenti, hogy a franciáknak 3 pontjuk van, a magyaroknak 2 pontjuk van, tehát egy kiki mérkőzés lesz ez a alkalommal.
Ezt megtanultuk a héten, hogy az mi.
Igen, hogyha Magyarországnak sikerül legyőzni a Franciaországot, akkor megelőzi Franciaországot a tabellán, és bejut, ők is bejutnak majd a negyed döntőbe.
És ha nem?
Akkor kiesnek.
Aha. Jó, akkor megtanultuk a férfi kézilabda számítást is. Egyébként valahová fölírtam, hogy a női kézilabda válogatott Hollandia ellen lép pályára 10 órakor, bár ők már bejutottak a legjobb.
Nem sokára, között. Valóban 1 óra 20 perc múlva kezdődik az a mérkőzés Magyarország-Hollandia 10 órától, úgyhogy számukra is tényleg már csak az a nagy kérdés, hogy hányadik helyről fognak majd a negyed döntőbe jutni, ki lesz majd a következő ellenfél. Hollandia nagyon nehéz ellenfél, ők előttük vannak a világrangsorban, tehát nem a magyar válogatott ennek a mérkőzésnek az esélyese.
De azért szurkolunk nekik, és akkor vasárnap lép ismét pályára a férfi válogatott Franciaország ellen. Nekik is drukkolunk. Majd azért mondom ezeket előre vasárnapra is, mert vasárnap reggel nem lesz olimpiai elemzés, úgyhogy ami ezentúl történik, azt hétfő reggel fogjuk megtudni, hogy hogyan történt. No, akkor szárazföldön maradunk. Cselgáncs. Lesz ma vegyes csapat verseny. Én
valóban, ezt még hamarabb fogják elkezdeni a magyar válogatott számára. 20 perc múlva kezdődik egy mérkőzés. 9 órakor fognak először majd a tatamira lépni. Amúgy a cselgáncs versenyekkel kapcsolatban van egy nagyon érdekes dolog. Tegnap követtem a cselgáncsot, ugyanis az olimpiának az egyik arca, egy francia cselgáncsozó, egy 204 cm magas, 130 kg nehéz súlyú Teddy Rinerről van szó. Hát én nem szoktam elérzékenyülni nagy fekete férfiaktól, viszont a tegnap, amit láttam a tatamin, az hihetetlen volt. 4. aranyérmét nyerte meg, valóságos hősként ünnepelték, és megadták ennek a helynek, megadták ennek az ünneplésnek a helyét is, és a módját is, ugyanis a Grand Palais Éphémère-ben, a marsmezőn vannak a cselgáncs versenyek. És hát
ez a Grand Palais ugyanaz, mint a Vivo Grand Palais?
Ugyanaz a Grand Palais, csak ketté osztották a termet, és emiatt aztán tényleg gyönyörű szép lovas szobrok vannak a terembe beépítve, tehát hogy nagyon jó helyre építették meg, és Teddy Riner, ő egy dél-koreai cságáncsozott győzött le a döntőben, gyönyörű szép iponnal, és amilyen ünneplést lerendeztek utána, ott volt többek között a francia elnök, Emmanuel Macron, ölelkeztek, ott voltak, volt híres sportolói, a nagy sportolói, Tony Parker például volt NBA kosárlabdázó, tehát hogy hihetetlen hangulata volt ennek az egésznek. Engem egy kicsit kezd meggyőzni a francia ünneplési mód, kezd engem meggyőzni a francia olimpia rendezés.
Mármint meggyőzni arról, hogy jó helyen van.
Hogy jó helyen van, igen, és hogy egy ilyen felszabadult ünneplést tudnak, egy felszabadult olimpiát tudnak rendezni. Az, hogy beépítették a városukba, a központba, a legszebb kulturális, meg turisztikai helyekre beépítették ezt az olimpiájukat. Ezt más városokban is próbálkoztak már. Londonban is volt erre példa, próbálkozás. Tokióban nem annyira, mert hogy itt más kaliberű városokról van szó, csak hát Párizs az eleve adja magát, tehát a világ legturisztikai városa a világon, úgyhogy ott tényleg ők nagyon-nagyon ügyesen, taktikusan ezt megtették, hogy például az IASZ versenyeket az a Les Invalides dóm előtti téren tartják meg, a háttérben látod a gyönyörű szép dómot, tehát hogy gyönyörű szép helyszínei vannak ennek az olimpiának.
Akkor az invalidusok előtt fog versenyezni majd Madalina Amaestrae is.
Pontosan.
És bár nincs esélye, mi azért szurkolunk neki. Valahol még föl van írva az, hogy sportpisztoly. Major Veronika.
Igen, ez mindenkit meglepett, hogy Major Veronika tulajdonképpen beállította az olimpiai csúcsot azzal, amikor az alapversenyt 592-es körrel az első helyen zárta. Tehát ő igazából rá figyelni kell, ugyanis minden olimpián szokott lenni egy valaki, aki kiugrik, akire nem számítottunk arra, hogy érmet nyerhet, viszont ő lehet az egyik olyan nyuszi, aki kiugrik.
És akkor ne menjünk el a női ökölvívás mellett sem, a 66 kg-os súlycsoportban Magyarország képviseletében Hámori Luca valamikor 18 óra után lép a szorítóba sokat vitatott algériai ellenfelével a negyed döntőben.
Igen, 18 óra 22 perckor mindenképpen kapcsolják be a televíziót, valószínűleg, hogy az egész világ szeme ezen a harcon lesz, ugyanis Iman Halif nagyon sokat volt szerepelt az elmúlt időben a televíziókban, meg a hírekben, amiatt, hogy a tesztoszteron szintje rettenetesen magas, egy nőhöz képest nagyon magas, és emiatt aztán hát az előző olasz ellenfelével vívott csatája is botrányosra sikeredett, ugyanis az olasz...
Akkor kezdődött ez a botrány.
Akkor kezdődött. Tulajdonképpen a botrány az évekkel ezelőtt is elkezdődött, akkor, amikor már bemérték, hogy neki milyen magas, de engedélyezték a versenyzéset a nők között, az olasz pedig aztán tényleg egy kicsit ilyen teátrálisan rájátszott erre a dologra, és emiatt azt az egész világ figyelme rajta van.
De most én nem tudom, hogy hívják az olasz, de remélem, hogy holnaptól mindenki tudni fogja, ki az a Hámori Luca.
Hámori Luca azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy ki van a szorítóban vele szembe.
Ő ez a dolga.
Az fogja legyőzni, aki vele szemben fut. Lássuk, hogy sikerül-e neki.
Úgy legyen, és akkor már csak a sportok királynője maradt a végére. Atlétika, magyar vágtázó futó jutott a 100 méteres gyorsfutás elődöntőjébe, őt Takács Boglárkának hívják, az ő nevét is igyekszünk megjegyezni, és ott van még kalapácsvetésben Halász Bence.
Igen, tehát a kalapácsvetés az egy hagyományosan erős sport Magyarországon. Halász Bence 76-90-nel jutott a döntőbe, tehát a kvalifikációs szintet, a döntős kvalifikációs szintet nem érte el, viszont a 12-be így is bejutott, és lássuk, hogy lesz-e neki nagy dobása. Nem ő az aranyérem esélyese, viszont a magyar sportban...
Van néhány dobása.
Van néhány dobása, igen, ez konkrétan 6.
Konkrétan néhány dobása. Mert hogy az atlétikai versenyek alig hogy elkezdődtek és folytatódnak, a hétvégén tornában is lesznek szerenkénti döntők, ott is szurkolunk majd a román versenyzőknek, illetve a nyári olimpiai játékok a 33. Párizsban augusztus 11-éig zajlanak, és bízom benne, hogy tovább elemezzük a hangolóban az eseményeket. Ma reggel segítségemre volt ebben Moldován Árpád Zsolt. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Hangoló.